Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Sümegi Klaudia, a Véletlenül írtam egy könyvet című film vezető producere, akit köszöntök. Szia!
Yeah.
Január 16-a óta látható a mozikban a Véletlenül írtam egy könyvet, és nagyon jól áll, szerintem most egyébként úgy, ahogy vannak a magyar filmek, nagyon jól futnak, ami nagy öröm, tehát én azt mindig nagyon szeretem, hogyha kíváncsiak vagyunk arra, milyen alkotások itt készülnek. Sok szempontból egyedi ez a film témájában, színvilágában, feldolgozásában, megjelenítésében, a cselekmény megjelenítésében. Szóval, hogy azt gondolom, hogy egy elég nagy és bátor vállalkozás volt, ami épp úgy elsülhetett nagyon jól, mint ahogy volt benne rizikó. Te hogy látod onnan?
Hát én egyetértek ezzel, amit most észrevételeztél, hogy ez egy nagyon különleges film, már csak azért is, mert itthon nem készülnek gyerekfilmek, ifjúsági tartalmak, úgyhogy egy jó pár évtizedet kellett várniuk a nézőknek, hogy újra családi filmet nézhessünk közösen a moziban. Ezen kívül ugye ez egy holland gyerekregénynek az adaptációja, tehát nyilván amikor az ember egy külföldi íróval kell, hogy együtt dolgozzon, aki él, és aki ugyanúgy véleményezheti a történeten eszközölt változtatásokat, az mindig egy nagy kihívás. Ebből eredően ugye mi a kezdettől kezdve Lakos Nórával, aki a film forgatókönyvírója, rendezője és producertársam, nemzetközi koprodukciós felállásban gondolkodtunk. Tehát, hogy a magyar támogatási rendszer mellett a holland és az Európai Uniós forrásokat is megpróbáljuk valamilyen formában bekapcsolni, hogy létrehozhassuk ezt a filmet. Úgyhogy nagyon jól ráéreztél, valóban rengeteg kihívást rejtett magában. És hát nagyon örülünk, hogy így most már 3 hete figyelve a nézői reakciókat, illetve a szakmai kritikákat, nem csak itthon, hanem ugye nemzetközi fesztiválokon is, azt a visszajelzést kapjuk, hogy sikerült megugranunk.
És tényleg azt gondolod, hogy ez egy gyerekfilm, vagy ifjúsági film? Mert hogy családi film, azzal egyetértek. De hogy ez egy gyerekfilm, azzal egyébként én nem.
Kérdés, hogy kell-e ilyen formán kategorizálni.
Igen, ez
a gyerek és ifjúsági film jellegét, azt mindenképp validálja az, hogy rengeteg gyerek és ifjúsági filmes fesztiválra kerül be. Uh-huh. És hogy hát ugye a korhatárbesorolás is lehetővé teszi, hogy egyébként külföldön 7 éves kortól ajánlják. Itthon ugye 6 és 12 év lehet a korhatárbesorolás, ebből mi a 12-est kaptuk meg. Jól rátapintottál ismét arra, hogy a családok együtt nézik, sőt, amit mi tapasztalunk, hogy nem csak családosok, rengetegen mennek el, baráti társaságok, randizó párok. Tehát rengeteg olyan nézőnk van, most azt látjuk így a közönség soraiban, akik nem a családi filmjelleg, vagy az ifjúsági filmjelleg miatt nézik, sőt. És hát nyilván ez nagyon nagy örömmel tölt el minket, úgyhogy igazából mi is sokat gondolkodunk ezen, de az vitathatatlan, hogy rengeteg iskolás csoport megy el és nézi a filmet, tehát hogy a pedagógusok is megtaláltak benne valami olyat, amin keresztül a gyerekeket párbeszédre tudják bírni.
Alapvetően foglalkozik itt a gyásszal, méghozzá egy gyereknek a gyászával, az édesanyja elvesztése kapcsán érzett sokkal későbbi gyásszal, illetve azzal a fajta kutakodással, ami nem csak azt kérdezi, hogy ki volt az én anyukám, hanem azt is kérdezi szerintem, hogy ki vagyok én. És ez egyébként teljesen normális, de mégiscsak bizonyos szempontból szokatlan és nehéz folyamat. És ezt így nagyon a vászonra hozza.
Igen, szerintem egy elég fontos és központi témája az identitáskeresés, ami szerintem a 10 éves kiskamasz és nagy kamaszkorban azért egy elég jellemző, hogy is mondjam, élethelyzet és problémakör, amivel mindannyian szembesültünk saját magunkon keresztül, de a gyerekeinken keresztül is akár. És én azt gondolom, hogy Nina, aki ugye ennek a filmnek a főhőse, ő amellett, hogy az édesanyjáról szeretne többet megtudni, valójában magáról szeretne minél többet megtudni. És az első szerelem, a gyász, az édesapja életébe érkező új nő, ezek mind-mind olyan, illetve maga ugye az őse saját, hogy is mondjam, ambíciója, hogy írás szeretne tanulni, és íróvá szeretne válni, és ezért a szomszéd asszonyhoz, Zsurs Katihoz, Lidiához jár át. Ezek mind olyan élethelyzetek, amikben azért egy erőteljes identitáskeresést vélhetünk felfedezni. Ettől függetlenül, amit mi látunk, hogy a nyugat-európai és észak-európai országokban a gyerekeket sokkal komolyabban veszik, mint sokszor mondjuk hazánkban. Egyébként nem is kell ilyen messze menni, tehát a csehek, a lengyelek nagy és nívós gyerek és ifjúsági filmes fesztiválokkal rendelkeznek, ahol nagyon különleges és nagyon sokszor nehéz témákkal foglalkozó filmeket mutatnak be, és nagyon nagy népszerűségnek örvendek ezek a filmek. Tehát egyébként a gyerekek nagyon szeretik, hogyha őket komolyan veszik, ők nem is feltétlenül érzik azt, hogy ezeket a témákat érdemes tabusítani, vagy hogy kímélni kell őket ettől. Ez a tabusítás, ez ránk szerintem különösen jellemző, és végül is a Nórának is, és nekem is ez volt a célom ezzel a filmmel is, hogy a családokban is induljon el a beszélgetés akár olyan érzékeny témákról, amikről azt gondoljuk, hogy a gyerekek lelke nem bírná el, mert igenis elbírja.
Én ezzel abszolút egyetértek, és alapvetően azt gondolom, hogy tényleg a tabusításnak a nagy része az a felnőtt társadalomból jön, a felnőttek, illetve a mi szorongásainkból, miközben a gyerekek egy csomó dologra rákérdeznek, foglalkoznának vele, és egyébként meg is értik. Tehát, hogyha van róla, kint van az asztalon, és meg van mutatva, akkor megértik. Valamiért azt képzeljük sokszor, hogy nem nekik való, vagy még túl korai, hogy szembenézzenek valamilyen fájdalommal, vagy szenvedéssel, vagy nehézséggel. De ha ez egy családban ott van, egyébként a család többi tagjába, akkor hiába hisszük, hogy nem néz vele szemben, és csak még van közöttük egy függöny is. És ezt egyébként szerintem nagyon jól megmutatja ez a film, illetve ebben a filmben a kilátásban lévő új boldogság, ugye az édesapának az új szerelem, ahogy belép az életébe, annak a kilátása, hogy mégiscsak lehetne egy család lenni, akkor érződik nagyon, hogy elkezdi keresni, hogy milyen volt ez a régi család.
Így van, én abszolút egyetértek veled ebben, és a saját kislányunkkal is próbálunk ilyen formában kapcsolódni, és itt is ezt tapasztalom, hogy a gyerekek nagyon szenzitívek, nagyon jó kis radarjaik, csápjaik vannak, és sokszor előbb letapogatnak problémákat, ami a családban felmerül, mint hogy az bármilyen formában verbálisan meg lenne fogalmazva, vagy akár az érintett fél érezné, vagy hangot adna annak, és éppen miatt szerintem kulcsfontosságú a gyerekekkel foglalkozni, a gyerekek mentális, lelki egészségével foglalkozni, és ügyelni rá, és nem túl misztifikálni olyan témákat, ami egyébként az emberi létezésnek a legalapvetőbb velejárója. Épp elég dolog van kiszervezve most már az életünkből, a külső helyszínekre, így ugye a születés és a halál mindenképp. És én azt gondolom, hogy a gyerekek tényleg nagyon-nagyon, amellett, hogy nagyon-nagyon jól látnak, varázserővel bírnak, tehát pikpak tudnak új utakat mutatni, megoldásokat találni, gyógyítani magukat, a környezetüket. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos momentum az ember életében, amikor rá eszmél, vagy ráismer arra, hogy a gyermeke mennyire bölcs, és hogy ő mennyit tud általa tanulni magáról és az életről. Úgyhogy mi valójában ezzel a filmmel is ezt szerettük volna erősíteni, a Nóra és az én, hogy is mondjam, elkötelezettségünk, vagy elköteleződésünk amellett, hogy a gyerekeket és a gyerekek gondolatait és érzéseit komolyan vegyük. Úgyhogy bízunk benne, hogy így, hogy most már közel 80 ezer néző látta moziban a filmet, itthon ez is elindít valamilyen fajta változás, nem erőszakosan, hanem egy jó kis vidám, síros, nevetős családi mozizás élményen keresztül.
Nagyon érdekes volt nekem a színvilága. Én egyedinek tartom, és újnak, és van benne valami olyan frissesség, amire én azt mondanám, hogy abszolút nem ránk jellemző. Mármint nem erre az országra jellemző. Tehát én nagyon európainak találom. Gondolom, hogy tudatos, de a körülményeiről kérlek, mesélj.
Igen, abszolút tudatos volt, tehát a látványvilág megalkotása során az szempont volt, hogy minél inkább európai gyerekfilmként, európai alkotásként lásson napvilágot, és alapvetően Nóra nagyon szereti a játékosságot, de közben azokat a struktúrákat, amiben mégis valami fajta következetesség ugye megjelenik, és itt végül is, amit Szurdiuci látványtervezővel közösen választottak, mint inspirációs forrás, az ugye a Bauhaus irányzat, ami ugye az építészetben egy nagyon erőteljes és egyben struktúrált, egyben szögletes, egyben viszont játékos látványvilág forrás, úgyhogy a helyszíneink javarésze is Bauhaus stílusú épületek voltak, például a Napraforgó utca, Vasaréten, ami ugye egy Bauhaus mintalakótelep, és hát a színvilág is, tehát a fehér, a kék, a piros, és akkor ugye emellett kiegészülve a sárgának a gyakori megjelenítés, ezek mind-mind egytőről fakadtak, és hát sokszor beszélgetünk nézőkkel is erről, mert nyilván sokaknak ez nagyon megragadta a figyelmét, hogy ez tudatos, nem tudatos, jó vagy nem jó. Mi szerettük volna ezt az elemeltséget, tehát pontosan tudjuk, hogy nem így él egy átlag magyar család, vagy nem feltétlenül csak magyar család, de az írás varázsa és a képzelet világa ilyen formán szerintünk elég hatékonyan meg tud jelenni.
Igen, olyan érzésem nekem is volt, de hát ez természetes, hogy azért ez egy túl idealizált kép abból a szempontból, hogy igen, nem így él egy átlag magyar család, és nem így él egy átlag magyar család anya nélkül. Ti missziótok, ugye, az egyik kiemelt célkitűzés, ahol a filmkészítésben, meg a filmforgalmazásban, tehát hogy olyan filmeket lássunk, kerüljön a közönség elé, amelyek hozzájárulnak az emberek mentálhigiénés állapotának a javításához. És ugye erre is ez, azt gondolom, hogy jó, hiszen a stádiumok is látszódnak benne, hogy mi történik egy ilyen családban, hogyan változik a dinamika.
Igen, abszolút. A Juno Elevennél, ami ugye a mi filmgyártó és forgalmazó cégünk, illetve a forgalmazáson keresztül ugye az életedmozia.hu az oldalunk, ahol a filmjeinket megtalálják a nézők. Ott nekünk az indulás óta egy missziónk, hogy a filmek, amiket létrehozunk, azok ne öncélúan jöjjenek létre, hanem valamilyen formában a mozgóképen és ugye a zenéken keresztül hozzájáruljanak a lelki fejlődéshez, éréshez, és nyilván ez nem azt jelenti, hogy mi pszichológiai témájú filmekkel foglalkozunk elsősorban, vagy tematikus dokumentumfilmeket hozunk el forgalmazóként, de keressük a filmekben és már a filmtervekben is, hogy mi az, amitől egyébként a néző kicsit többen megy ki, és hogy elég univerzális a téma ahhoz, hogy a különböző érzékenységi szinteken tudjanak vele kapcsolódni az emberek, tehát hogy az is, aki egy jó szórakozásra vágyik, és arra akar bemenni, meg az is, aki egyébként valami fajta komolyabb tartalmat keres egy filmben. És szerintem például a Véletlenül pont egy ilyen alkotás, hogy nagyon sokan azért mennek be és szavaznak bizalmat neki, mert szeretik a Pagosi Brothers zenéjét, tetszett a tréler, olyan jók voltak mostanában a magyar filmek, adjunk ennek is egy esélyt.
Szabó Balázs.
És azt látjuk, hogy Szabó Balázs bandája, igen, kislány, színek, humor, jaj, de jó, tehát, hogy akkor ez valami jót ígér, és azt látjuk, hogy így is jönnek ki, tehát, hogy ez tekintetben nem csalódnak, ugyanakkor sokkal több el, és ezt mindig leírják a kommentekben, és nagyon szeretem azokat a kommenteket például a közösségi felületeinken, amikor leírják, hogy én hány éves vagyok, és hogy nagyon tetszett, és egyszerűen nagyon megmosolyogtató, amikor írják, hogy én 65 éves elmúltam, és nagyon szerettem ezt a filmet, megkönnyeztem, stb. Úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy minden kreatív ipari szakembernek, alkotónak valahol felelőssége az, hogy úgy a közöshöz mit tud hozzátenni, és nyilván egy teljesen csak a szórakozásra építő film is rengeteg örömet visz egy közösség életébe, de szerintem ez egy nagyon nagy ajándék, hogyha a filmen keresztül valami olyan pluszt is tudunk adni, ami egyébként túlmutat magán a szórakozásom.
És ez az első hazai zöld szemléletű film, ezért aztán számos zöld vállalást teljesít. Ez egyébként, ha az ember nagyon figyel, akkor abszolút észrevehető, de ez is szerintem egy érdekes összetevő a ti részetekről, hogy ezt így vállaltátok.
Erről egyébként mi kicsit később értesültünk, hogy ezt mi vállaltuk először itthon, mondjuk úgy, hogy mi tűztük először zászlónkra, hogy ezt tudatosan szeretnénk kezelni. Nyilván a folyamatok zöld fenntartható betétele a film szakmában, az nem egy új keletű dolog, de itthon viszonylag kevés figyelem övezte ezt a korábbiakban. Ahogy az elején is mondtam, ugye a külföldi kapcsolódás miatt, a nemzetközi koprodukciós jelleg miatt, illetve az Örimás támogatás miatt is úgy éreztük, hogy ezt is európai mérce szerint szeretnénk felépíteni, és tőlünk nyugatabbra évek óta már nem csak, hogy ajánlott, hanem kötelezően ajánlott, vagy kötelező ezeket a zöld szempontokat figyelembe venni. Erre vannak ennek megfelelő kézikönyvek, úgyhogy mi is ezeket a kézikönyveket hívtuk segítségül, és ez alapján igazából a stáb közreműködésével, egy kérdőivel kiértékelve jutottunk el oda, hogy mik azok a vállalások, ami által mi is a normális forgatási folyamataink, a gyártási folyamatainkat fenntarthatóbbá tudjuk tenni. Alapvetően egy film fenntartható szempontrendszerének, vagy fenntarthatóságának a megalkotás, ez a forgatókönyvíráskor már elkezdődik, ugyanis például az, hogy Nina biciklivel közlekedik, az egy abszolút zöld jelenség, és így a forgatókönyvfejlesztés során is voltak olyan kis apróbb részek, amit a fenntarthatósági tanácsadók javasoltak, hogy esetleg gondoljunk át, hogy mondjuk változtatnánk. A bicikli pont nem ilyen volt, a Nóri, a lakos Nóra, ő egyébként is biciklivel közlekedik mindenhova. Tehát önmagában az, hogy ő mint alkotó egy eléggé, hogy mondjam, a slow koncepciónak, ha nem is tudatosan, de nagy rajongója életvitelszerűen, az azért meghatározó volt a filmben. Illetve ezen kívül a gyártás során például egy eredeti helyszíneket választunk épített díszletek helyett, nagyon kevés épített díszletünk volt, hogy az áramot nem agregátorokkal, nem belső égésű motoros áramtermelő gépekkel generáljuk, hanem lekötünk helyi áramot, hogy mondjuk olyan helyen van a bázisunk, ahova nem kell kocsiba ülni a forgatási helyszín és a bázis között a közlekedéshez, vagy például, hogy ugye petpalackokat mellőztük a forgatásról, illetve volt egy heti egy vegetáriánus napunk, ami egyébként most ilyen furcsa hangzik, hogy ez ilyen számottevő, de egy 70-80 fős stáb étkeztetésénél a heti 5-ből egy nap, tehát a 20% az vegetáriánus, az azért meglátszik a karbonlábnyomon, ahogy ezt a tanácsadók mondanák. És hát emellett még számos apróság, a szelektív hulladékgyűjtéstől kezdve, akár hogy olyan autókkal közlekedtünk, amik egy bizonyos környezetvédelmi besorolásnak megfelelnek. Tehát nagyjából így kell ezt elképzelni, és mondjuk ez a film, meg ez a történet, ez azért egy szerencsés történet ilyen szempontból, mert nem is igényel nagyon, hogy is mondjam, nagy csinadrattát. Nem voltak nagy komoly robbantásos jelenetek a filmben, mert mi zöld produkció szerettünk volna lenni. De hát ez is szerintem egy nagyon fontos felelőssége a filmkészítőknek a következő években, évtizedekben, hogy minden történetet el kell mesélni, nem lett-e már elmesélve, illetve ha el akarjuk mesélni, akkor hogy tudjuk ezt úgy megtenni, hogy végül is elsősorban mégiscsak filmkészítők vagyunk, de ezeket a szempontokat figyelembe tudjuk venni.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ezekről a részletekről beszéltél. Most az lesz, hogy egy kis zene után visszatérek Zsuzs Katival, aki Lidiát játsza a filmben. Ugye ő az írónő, akitől a mi főhősünk Nina tanulni szeretne, és az ő karaktere is, és az ő környezete is nagyon varázslatos, úgyhogy fogunk erről egy pár szót váltani neked, meg köszönöm, és sok sikert kívánok.
Én is nagyon köszönöm a hallgatóknak is.
Sümegi Klaudia a Véletlenül írtam egy könyvet című film vezető producere volt a vendégem itt a Pont Jókorban, de ne menjetek sehová, mert a téma folytatódik, Zsuzs Katit hívom már is.